A stúdióban pedig sok szeretettel köszönhetem Csiki Annát, a magyar labdarúgó válogatott játékosát, női labdarúgó válogatott játékosát. Szia!
Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
Utoljára, amikor beszéltünk, akkor éppen nem a legjobb állapotban voltál. Ha jól emlékszem, egy egészen súlyos térsérülést szenvedtél, és abból próbáltál meg visszatérni az életbe. Hogy állsz?
Igen, velem is sajnos megtörtént az, amitől minden labdarúgó fél, és tavaly november végén az egyik utolsó edzésen elszakadt a keresztszalagom. Meg is műtöttek december 20-án, úgyhogy most már azt tudom mondani, hogy jól haladok. Eltelt most már bő 8 hónap a rehabilitációból. Általában azt mondják, hogy 9-12 hónap ez a rehab így a női játékosoknál. Én azt gondolom, hogy november végére, decemberre én is jól leszek. Egyetlen egy problémám vagy hátrányom van, az pedig az, hogy nekünk Svédországban november elején vége van a bajnokságnak. Úgyhogy ha csak nem jutunk be a Bajnokok Ligája csoport körébe, akkor igazából valószínűleg nem fog tudni ide már pályára lépni, mert nincs már, nem lesz már több meccs, mire én egészséges leszek, úgyhogy bízom benne, hogy a csajok kiharcolják a BL-ben való indulást, és akkor decemberben még a pár meccset én is esetleg hozzá tudom tenni a részemet.
Mondtad, hogy edzésen történt a sérülés, sors iróniája, hogy nem egy mérkőzésen, ahol még legalábbis tétje lett volna. Ez a pillanat neked visszatér azóta?
Igen.
Álmodsz vele?
Nem, álmodni szerencsére nem álmodom vele. Viszont sokan mondják, hogy egy ilyen nagy sérülés mindig okkal történik, és ennek én is azt gondolom, hogy van alapja, és jogos ez a gondolat. Nekem november közepén, 16-án volt az utolsó mérkőzésem a magyar válogatottba, Üzbegisztán ellen játszottunk egy barátságos meccset, és emlékszem, hogy a barátaimnak, a családomnak már mondtam a meccs előtt, hogy elég fáradt vagyok, mind fizikálisan, mind mentálisan. Nagyon hosszú volt nekem a 2022-es évem, nagyon sok meccset játszottam, hála az égnek sok játékpercem is volt, és éreztem magamon, hogy nagyon fáradt vagyok, és végigcsináltam a meccset, végigjátszottam 90 percet, rúgtam gólt, adtam gólpasszt, úgyhogy jól is sikerült, és utána meccs után úgy voltam, hogy jó, akkor most vége a szezonnak, és akkor most ki tudok engedni. Egyetlen egy bökkenő volt, hogy nekem még egy hétre vissza kellett mennem Svédországba, mert még edzettünk egy hetet, hogy ne legyen túl hosszú a téli szünetünk, úgyhogy a klub visszarendelt minket, és péntekig edzettünk, és ez egy csütörtöki edzésen történt. Úgyhogy azt gondolom, hogy tudom, hogy miért sérültem meg, hogy most már értem az egész rendszert, a testemet jobban megismertem, és bízom benne, hogy a jövőben ezeket el tudom kerülni.
Azért sérültél meg, mert hullafáradt voltál egy hosszú szezon végén.
Igen, talán ezt így kimondhatom, de mindig azt mondják, hogy a sportolók nem panaszkodhatnak, és én is szeretnék panaszkodni, mert tényleg nagyon élveztem a játékot tavaly is, és ami azt gondolom, hogy nekem a nagy különbséget jelentette, az, hogy 2021-ben, tehát két évvel ezelőtti 23 meccset játszottam összesen az egész évben, és ehhez képest tavaly 2022-ben több mint 42 meccset játszottam, tehát hogy az majdnem a duplája.
Ráadásul a 21-ben játszott 21 néhány mérkőzésen, azért, ha jól tudom, még kevesebb játékperced is volt.
Igen, ráadásul akkor sokkal kevesebb, akkor inkább ilyen inkább azt mondanám, hogy ilyen epizód szereplő voltam a meccseken, viszont a 2022-es évben volt egy edzőváltásunk, akivel nagyon megtaláltam a hangot, és végigjátszottam az egész szezont nagyjából. Hát 26 bajnoki mérkőzésünk van egy évben, és én 25-ön kezdtem. Annak 85%-án végigjátszottam a meccseket, tehát hogy nagyon nagy volt nekem a terhelés különbség 2022-ben a 21-es évhez képest, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtaláltam az okát annak, hogy én miért sérültem meg.
A szervezeted nem volt felkészülve erre a terhelésváltásra?
Igen, én azt gondolom.
Melyik volt a legnehezebb periódus ennek a 8 hónapnak, és mi volt a legnehezebb benne? 8-9 hónapnak.
Igazából, hogy legnehezebb, azt nem nagyon tudok így konkrétat mondani. Az első pár hét a műtét után az nagyon-nagyon rossz volt. Nyilván voltak fájdalmaim, teljesen ki voltam szolgáltatva. Szerencsére ott voltak a szüleim, tudtak nekem segíteni, kiutaztak hozzám Svédországba.
Ott végezted a rehabilitációt?
Igen, ott csinálták a műtétet, és azóta is ott csinálom a gyógytornát is. Az egész karácsonyi időszakot kint kellett töltsöm, mert ugye 20-án műtöttek, úgyhogy az egész család kint karácsonyozott Svédországba, Göteborgba. Ez is egy olyan...
Öröm az
Igen, ez is egy olyan dolog, ami biztos, hogy, vagy bízom benne, hogy egyszeri és többször ilyen nem lesz, mert nem volt azért annyira felhőtlen a karácsonyunk. De az első időszak az roppant nehéz volt, amikor lényegében kép mankó miatt az ember egy pohár vizet se tud magának bevinni a szobába, vagy teljesen semmit nem tud egyedül. Tehát vezetni se tudtam autót.
Ismerős érzés, úgyhogy
akkor tudod,
voltam én is két mankós.
Akkor tudod, milyen.
Négy kézláb másztam a ház.
Igen, én is ilyeneket csináltam. Úgyhogy az elején az nagyon nehéz volt, utána meg most így az elmúlt pár hét volt megint egy nehezebb időszak, mert most már eljutottam arra a pontra, hogy kint tudok lenni a pályán, most már kocogok, labdázok, de még nem a csapattal. És az, hogy én az egyik pályán edzek, egyedül egy gyógytornásszal, egy edzővel, és a csapat a másik pályán edz, és ők meg azt csinálják, amit én is szeretnék csinálni, azt nehéz látni. Úgyhogy most ez az elmúlt pár hét, ez lelkileg nehéz volt, de mindenki azt mondja egyébként, hogy akkor a legnehezebb ez a gyógytorna, meg ez a rehabilitációs fázis, amikor már kezdesz közelbe lenni.
Közel vagy a visszatéréshez. Igen. És ekkor kell a legjobban odafigyelni, és mentálisan toppon lenni.
Igen, mert most tényleg sok olyan dolgot csinálok, ami még talán egy kicsit rizikós, de közben már kell ilyeneket csinálni, és ezeket beépíteni, és új mozgásokat újra megtanulni. Ezek tényleg veszélyesek tudnak lenni, úgyhogy most mentálisan nagyon rendben kell lenni. De én dolgozom ezen, és évek óta dolgozom egy sportpszichológussal, aki rengeteget segít nekem, mind legyen az foci témában, magánéletben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen szinten szükségünk van egy külső segítségre. És én ezt régóta felismertem, és megismertem egy olyan személyt, aki tud nekem segíteni.
Tudod ajánlani minden sportoló számára?
Én abszolút mindenkinek ajánlom. A válogatottban is, hogyha vannak fiatal lányok, és beszélgetünk is, és szóba jön, akkor mindenkinek ajánlom, hogy egy pszichológus nem akkor kell felkeresni, amikor nagy problémád van, hanem azt gondolom, hogy minden embernek szüksége lenne valakire, akivel át tudja beszélni a dolgait, akivel mindent el tud mondani őszintén, nyugodtan, és nem fogja, nem a pszichológus kell megmondja, hogy mit tegyél, hogy mind változtass, hanem ő igazából rávezet egy úton arra, hogy te mit akarsz elérni az életedben, és ezt hogy tudod elérni. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat segít, mondom most már évek óta, és azt gondolom, hogy miatta tudok olyan játékot nyújtani a pályán, amikor pályán vagyok, amiért nyújtok, mert rendben vagyok fejben.
Azért volt időd elég sok mindenre ebben a periódusban, igen? Igaz? Kicsit kihasználtad a szabadságot.
Igen, élsportolóként azért én most már kimondhatom, hogy 15-16 éve nem nagyon van nyári szünetem, vagy téli szünetem, vagy szabadságom, vagy nincs
és
olyan,
És még mindig
hogy...
nagyon fiatal vagy.
Igen, de nem
az,
nagyon
15
van
éve olyan... Kezd, 15 éve az hihetetlen.
Hát igen, most 23 éves vagyok, úgyhogy azt mondom, hogy igazából 5 évesen kezdtem el focizni, de én mondjuk ilyen 8-10 éves korom óta gondolom azt, hogy tényleg komolyan csinálom ezt az egészet, és azóta nem nagyon volt ilyen nekem, mint ez az idei év, hogy egy kicsit szabadabb vagyok, nyilván a gyógytornám miatt kicsit többet tudok utazgatni, többet tudok a családommal, a szeretteimmel lenni, illetve belefért egy olyan utazás is, ami már nagyon régóta bakancslistás volt nekem, hogy egyszer eljussak Ausztráliába. És idén nyáron ott volt Ausztráliában és Új-Zélandon a közös rendezésű női világbajnokság, és nagyon sok barátom, csapattársam szerepelt, játszott a tornán, úgyhogy igazából összekötöttem egy kicsit a kellemeset a hasznossal, néztem focit is, de közben utazgattam is, úgyhogy fantasztikus két hetet töltöttem el Ausztráliába, és biztos, hogy sose fogom ezt elfelejteni, mert nagyon jól éreztem magam.
Saját költségre mentél, vagy futbetként?
Saját költségre mentem. Ezt magamnak szerveztem meg. Úgy éreztem, hogy erre szükségem van, hogy most egyedül, teljesen egyedül, hogy hátizsákkal indultam el. Azt mondjuk hozzáteszem, hogy haza egy bőröndel jöttem. Igen, mert nagyon-nagyon sok mindent találtam, sok mindent vettem. Nagyon jól éreztem magam, és úgy voltam vele, hogy szeretném elengedni magamat. És tényleg úgy azt csináltam, amit szerettem volna az elmúlt két hét, vagy azon a két héten, és mindent megengedtem magamnak, úgyhogy.
És nagyon aktív voltál a szociális hálón, a szociális médián.
Igen, ez szándékos volt, és erre külön készültem, vagy gondoltam már előzetesen, hogy szeretnék nagyon aktív lenni, és sokat posztolni, és Instagramon, és Facebookon, és mindenhol, ahol igazából én megtalálom a lehetőséget és a fórumot, ott megpróbáljam megosztani az emberekkel azokat, amiket én átélek. Volt egy különleges felkérésem is, a daniasport.hu oldal felkeresett, hogy csináljak egy blogot, úgyhogy az egész ausztrál kalandomról van egy blog sorozat fent, amit nagyon élveztem írni, és emellett pedig igazából azért csináltam ezt az egészet, mert szerettem volna, hogy az emberek az időeltolódás ellenére is egy kicsit betekintést nyerhessenek abba, hogy milyen is egy világbajnokság, mert ahogy te is mondtad még a beszélgetésünk előtt, nehéz volt nézni az időeltolódás miatt a meccseket, mert nagyon sok meccs volt hajnalban, itteni idő szerint.
Hajnali kettőkor volt, úgyhogy abba aludtam bele a női labdarúgó mérkőzésben, már nem bírtam fennmaradni, próbáltam nézni, de...
Igen, úgyhogy igazából ez volt a célom, hogy ezzel egy kicsit az embereknek betekintést nyújtsak és adhassak, hogy milyen egy VB hangulat, milyen egy női focinak a tornája. Mert ma
milyen?
Már...
Mesélj, olvasgattam én is a blogodat, láttam, hogy nagyon, nagyon élvezted, odas-vissza voltál. Igen. A hangulatért, meg az egészért, de mesélj egy kicsit itt a hallgatóinknak is.
Nagyon-nagyon különleges érzés volt. Én voltam már világbajnokságon 2011-ben Németországban, volt szerencsénk apukámmal elmenni 11-12 évesen. Az nagyon-nagyon más világ volt akkor még, mert akkor a női foci még Európában sem volt olyan szinten, mint amilyen szinten most van. Viszont itt Ausztráliában fantasztikus hangulat volt, bent a belvárosban, mondjuk Sydneyben, meg Melbourneben olyan szurkolói zónákat építettek ki, ahol több ezer néző nézte az összes mérkőzést, legyen az német meccsről, vagy tényleg bárkinek, Jamaikának a meccseiről. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magam. Egyrésztről azt mondom, hogy életem legjobb két hete volt, és ez tényleg így van, mert nagyon boldog vagyok, hogy elmentem, hogy erre ezt megszerveztem, időt, pénzt áldoztam, és eljutottam oda. Másrésztről viszont nagyon-nagyon nehéz is volt kint lenni, mert azok az emberek, akik nekem a csapattársaim Svédországban, vagy csapattársaim voltak valaha Svédországban, ők mind kint vannak a világbajnokságon. Legyen az svéd, legyen az holland, legyen az tényleg bármilyen nemzetiségű, ausztrál, dán, lényegében mindenféle csapattársam van és volt. És nagyon nehéz volt azt látni, hogy azok a játékosok, akik esetleg az én klubcsapatomban, Göteborgban, a Heckenben, mondjuk miattam ülnek a kispadon, mert én játszom helyettük, azok a játékosok most ott tudnak szerepelni Ausztráliába, 50 ezer ember előtt éneklik a saját himnuszukat, és játszanak világbajnoki mérkőzéseket. Ezt nekem nagyon nehéz volt feldolgozni, mert és ez még mindig tart, azt gondolom, ez a feldolgozás folyamata, és szerintem ez a következő 10-12 év, amíg focizom, tartani fog.
Na állj meg, most azt sajnáltad, hogy ők a kispadon ülnek miatt?
Nem. Hát így is lehet mondani, nem. Igazából...
Azt sajnáltad, hogy ők játszanak, és...
Igen, volt bennem egy kis irigység, és ezt rossz kimondani, de tényleg ezt éreztem, hogy ez nem fair, hogy ők ott lehetnek, és én meg nem lehetek ott.
Jó, de végül is, ha belegondolunk, akkor a magyar válogatott sem jutott ki.
Igen.
A világbajnokságra, tehát ha teljesen épp egészséges lett volna, akkor sem tudtál volna játszani, mondjuk, ha nem...
Én nem úgy, ezt most nem úgy gondolom, hogy a sérülésem miatt nem tudok ott lenni, hanem csak mint magyar válogatottban szereplő játékos, nekem ez nem adatott meg, és valószínűleg sajnos...
Még.
Lehetséges, hogy nem is fog megadhatni. És én azt gondolom, hogy ezt ki kell mondani, mert nem tartott a magyar női foci, ahol az európai top futball tart. És igen, fejlődik a magyar női foci, ezt aláírom. De az az ütem, amivel fejlődik a külföldi foci, az összehasonlíthatatlan. És azt gondolom, hogy már most van egy szakadék, és évek óta van egy szakadék a magyar foci és mondjuk az európai top futball között, de az a problémám, és az a szomorú nagyon, hogy ez a szakadék, ez nő. Évről évre. És,
ahelyett, hogy csökkenne?
Igen. Pont azért, mert sokkal nagyobb az ütem a kinti fejlődésben. Úgyhogy emiatt nekem ez nagyon nehéz volt, mert nekem, mint sportoló, mint labdarúgó, nyilván a legnagyobb álmom az, hogy a magyar válogatottal egy tornán szerepeljek, egy Európa-bajnokságon, vagy egy VB-n, legyen az tényleg bármiről szó. És ezt azt gondolom, hogy ez nem csak rajtam múlik. Tehát, hogy az, hogy én már nagyon sokszor kimondtam, hogy én Bajnokok Ligája döntőt szeretnék játszani, az csak rajtam múlik. És tudom, hogy én csak azért, csak én kell megtegyek napi szinten mindent, hogy azt elérjem, és egyszer eljussak.
Hogyha nem is a Heckennel, de egy olyan csapathoz kerüljél, amely potenciálisan BL döntőt tud játszani.
Pontosan, hogy én teszem bele ezt a munkát.
A Ferencváros az idén biztos nem fog BL döntőt játszani.
Ferencváros nem fog idén
most
se
egy kis
zárójel,
Gyulafehérváron játszottak, és nézted azt a meccset?
Néztem, már amennyire tudtam, éppen akkor voltam úton vásárhelyre, Úgyhogy, de szerencsére volt egy YouTube link, vagy élő közvetítés, ahol lehetett legalább nézni a meccset, aminek külön örültem, hogy most már eljutottunk oda, hogy legalább lehet nézni a mérkőzéseket. És nagyon sajnálom, hogy igazából nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. De ezért is mondom azt sajnos és szomorúan, hogy nem fejlődik olyan ütemben a női foci, mint ahogy kellene. Ennek nagyon sok oka van. Én azt gondolom, hogy én teljesen más szemszögből közelíteném meg a dolgot, mert nagyon sokan azt mondják, hogy kell a támogatás, kellenek a szurkolók ahhoz, hogy mi eredményt érjünk el. Én megfordítva azt, én azt mondom, hogy mi kell elérjünk valamit, hogy utána a magyar emberek és a szurkolók beálljanak mögénk. Mert én azt gondolom, hogy a magyar ember szereti a focit. Ezt látjuk a fiúk meccsein, ezt látjuk most már az NBA nézőszámain, azért lépegetünk.
Folyamatosan növekedik, igen. Az, hogy a válogatott folyamatosan teltház előtt játszik, és nem a Grupamában, hanem a Puskásban, tehát nem 20 ezer, hanem 60 ezer néző előtt, azért ez jelent. Nagyon-nagyon nagy előrelépést jelent ahhoz a periódushoz képest, amikor mondjuk a Grupama is csak félházzal volt.
Az elmúlt pár évben én azt gondolom, hogy rengeteget fejlődött a magyar férfi futball, és ez nyilván nekünk is jót tesz, mert ha szeretik az emberek a focit, és mi elkezdünk eredményesek lenni, akkor a mi meccseinkre is fognak jönni. Viszont én azt gondolom, hogy ezt megint rossz kimondani, és nagyon sokat gondolkoztam, és gondolkozom, hogy miket szabad kimondani a médiában, és miket nem, de én azt gondolom, hogy...
Egy válogatott játékosodnak néha kicsit úgy érzi, hogy...
Hogy megvan kötve a keze. És igen, megvan kötve a kezünk, de én azt gondolom, hogy most már vannak olyan dolgok, amiket ki kell mondani, és például az is, hogy a magyar bajnokság most már szerintem nincs benne a top 20 bajnokságban, sincs Európában. Tehát Európában, pedig nem az egész világon. Igen. És az, hogy a bajnokság színvonalán nem javul, az azt gondolom, hogy nem vezet egy jó irányba. Az, hogy vannak olyan játékosok, már pedig tudom, hogy nagyon sok olyan játékos van Ferencvárosba, más csapatokba, Győrbe, bárhol, nem szeretnék konkrétat még mondani, akiknek van külföldi ajánlataik, akiknek jó csapatoktól vannak külföldi ajánlataik, és nem mennek el külföldre, az nem vezet előre, az nem fog előre vezetni.
Miért nem mennek el külföldre? De ennek is kell legyen egy oka, mert ha külföldre hívják, akkor általában több pénz ígérnek.
Pont ez a probléma, hogy nem.
Hogy nem.
Ugyanannyit, hogy Magyarországon hála az égnek, és egyszerre sajnos nagyon sok pénz van a fociban. Mind női fociban, mind ugye tudjuk a férfi fociban is. És pont ez a probléma, miért nem mennek el a játékosok, mert amíg valaki, most mondok egy számot, amíg valaki keres 2000 eurót Budapesten 20 évesen, akkor ő nem fog elmenni azért a Leverkusenbe, vagy a Kölnbe, vagy a, nem tudom, a Rómába, mert megkeresi a Róma mondjuk 1800 euróért. És én, és ezt most saját példában mondom, én amikor az első évemben kikerültem külföldre, én kevesebbet kerestem az első svédországi évemben, mint az előtti évben a Ferencvárosban. De én ezt azt gondolom, hogy ezt úgy kellene nézni, mint egy befektetés. Nekem ez egy befektetés volt. Én léptem egyet, kettőt, én azt gondolom többet a karrieremben azzal, hogy a Ferencvárosból eligazoltam Svédországba, egy jó bajnokságba, és nyilván az első évben le kellett tennem valamit az asztalra, meg kellett mutatnom, hogy ki vagyok, hogy mit csinálok, hogy milyen játékos vagyok.
Be kellett fizetni.
Pontosan azért, hogy utána ez visszatérő, vagy visszajöjjön. Mert most már 3 éve kint vagyok, most már többszörösét keresem annak, amit előző pár évben kerestem mondjuk a Fradiban. És ezt így kellene megnézni. Ezt így kellene nézni, az, hogy utána én abban a héten, vagy azon a héten, amikor megsérültem, én top csapatokkal tárgyaltam, és össze se lehet hasonlítani, és most ne csak a pénzről beszéljünk, de tényleg a pénz is, a bajnokság színvonala, a megbecsültség, az, hogy mennyi ember jön ki egy mérkőzésre. Angliába kimennek 3-4-5 ezer ember minden mérkőzésre, nem csak derbikre, minden női meccsre. Olyan média megkeresések vannak, olyan szponzorációk vannak most már, ami rengeteg pozitívumot hoz. És azt gondolom, hogy otthon ez a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok pénz van a fociban, és emiatt nem vállalják be a külföldi karriert a játékosok. Nyilván rizikó. Nekem is rizikó volt elmenni. Egy olyan országban, ahol előtte soha életemben nem is jártam, egy szót se beszéltem svédül, az angolom se volt még annyira tökéletes.
Meg azt tudod, hogy a magyar csapatnál mit várnak el tőled, de hogyha kimész egy külföldi toppabb csapathoz, vagy jobb csapathoz, ott valószínűleg az elvárások is nagyobbak.
Igen, és ezt
ugyan,
egyébként...
kevesebb pénzért jobban teljesíteni, Hát hülye kellene legyen valaki, bocsánat a kifejezésért, hogy kevesebb pénzért többet dolgozzon.
Igen, de hogy mondtam, ez egy befektetés, tehát hogy ez egy idő után megtérül, és megfordul, és átfordul
de
a kocka.
De nem mindenki gondolkodik a holnap utánban is.
De így kellene gondolkodni, hát, mert azt meg kimondjuk a médiában folyamatosan, hogy mi ki szeretnénk jutni egy tornára. De akkor nem mondjuk ki a médiában, ha nem teszünk meg azért mindent. Mert én azt gondolom, hogy igen, a Ferencváros tavaly egy fantasztikus szezont hozott a női szinten, nem tudom hány meccsen nyeretlenül, nem tudom hány gólt rúgva. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy két csapattal nőtt a bajnokság létszáma. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a két csapat nem emelte a színvonalat valószínűleg, és nem megbántva senkit, de ez tényleg így van. És azok a játékosok, akik nem mennek el külföldre, nyilván otthon maradnak, mert én is otthon szeretnék élni. Én is sokkal szívesebben élnék Budapesten a barátaim környezetében, a családomhoz közel, és nem lépek ki a komfortzónámból, és valószínűleg úgyis egy tök jó életem lenne. De foci szinten nem fogok elérni akkor semmit valószínűleg. Miközben megvan a tehetségem ahhoz, és én hiszek abban, hogy megvan a tehetségem ahhoz, hogy eljussak magas szintre.
Igen, a Ferencvárossal nyerni zsinórban a magyar bajnokságokat.
Pontosan.
És a magyar kupát.
És utána és hétvégére annyi... hazajárnék anyáikhoz ebédelni, meg vacsorázni, és tök jó életem lenne.
Jó
és...
kicsit öltött káposztára.
Pont az lesz ma itt mamánál az ebéd. úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor vagy nem mondjuk ki azt, hogy ki szeretnénk jutni, vagy akkor tegyünk érte valójában. Mert nyilván fantasztikus lett volna, hogyha a Ferencváros most bejut egy BL-be, de látjuk, hogy nem tartunk még ott. Hogy látjuk, hogy még mindig valami hiányzik. És én azt gondolom, hogy azok a fiatal játékosok, már pedig rengeteg nagyon ügyes, fiatal, tehetséges magyar játékos van, hogyha ők kimennének és befektetnének, és bevállalnák azt, hogy jó, ez lehet rizikó, lehet, hogy amúgy nagyon fog hiányozni anya-apa, és lehet, hogy amúgy jövő nyáron inkább hazajövök, de akkor is csak próbálják meg. Csak próbálják meg, igen.
Nem?
Én ennyit szeretnék, hogyha el tudnánk azt mondani, hogy a 23-as, 24-es válogatott keretből 15-en külföldön játszanak, akkor én azt gondolom, hogy akkor reálisan beszélhetnénk arról, hogy kijussunk egy tornára. De amíg mondjuk az osztrákokat nézve, a 23-as keretből 20-an külföldön játszanak, és 3-an játszanak az osztrák bajnokságban, és ők kint vannak az Európa-bajnokságon, hozzájuk kéne elkezdeni közeledni.
Valószínűleg az osztrák bajnokság egy kicsivel erősebb, mint a magyar.
Igen, ráadásul.
Ráadásul. Tehát ha onnan is még külföldre mennek, akkor az...
Igen.
Minőségi ugrást jelent. Hát ugye a férfi válogatottból is az utóbbi időben kezdtek külföldre szerződni játékosok, illetve olyan külföldön már megfordult játékosok, vagy ott játszó játékosok kerültek be a válogatottba, akik itthon nem tudtak előbbre lépni.
Igen, hát, én azt gondolom, hogy ez Marco Rossi óta indult el ez a folyamat, hogy egyre több játékos megy külföldre, és ez egy nagyon jó irány. Ezt
és
látjuk.
Ő ki is hangoztatta.
Igen.
Ő ki is jelentette ezt, hogy a magyar játékosnak ugyan, amit te mondtál, fontos, hogy külföldön is állják meg a helyüket.
Igen, mert ezt ki kell mondani, a magyar bajnokság nem jó, nem egy erős bajnokság még Európában. És én azt gondolom, hogyha most női szintről beszélünk, hogyha mi kinevelnénk játékosokat külföldre, külföldi bajnokságokba, akik vinnék a magyar foci hírét, ezáltal nyilván mi sikeresebbek lennénk, mint válogatott, kijutnánk tornákra, akkor a magyar foci híre sokkal-sokkal jobb lenne az egész Európában, egész világon. Ezáltal lehetne minőségi külföldi légiósokat igazolni a magyar bajnokságba, akik emelnék a színvonalat. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút járható út lenne, és ez nem kell ehhez, nem tudom már, bocsánat, agysebésznek lenni, hogy erre rájöjjön az ember. Én tényleg is határozottan évek óta ezt mondom, hogy külföldre kell kinevelni játékosokat, és minden embernek Magyarországon az kellene legyen a célja, és mindenkinek az kéne a szem mellett lebegjen nap, mint nap, hogy legyen egy jó magyar válogatottunk. Csak az a probléma, hogy otthon még mindig megy az, hogy tegyünk keresztbe a másiknak, hogy nem a válogatott, hogy a válogatottban nem szeretik az edzők elengedni a játékosaikat, mert sérülés veszélyes, és ezzel egyetértek. Ez nyilván így van, de ez sérülés veszélyes a svédeknek is, ez sérülés veszélyes az angoloknak is, a spanyoloknak is.
És a te példád esetében
mindenkinek.
A szezon után is.
Én azt gondolom, hogy az, hogy megsérültem, annak semmi köze ahhoz a plusz 6 meccshez, vagy 7-hez, amit abban az évben válogatottban játszottam. Nem azon múlt, hogy én megsérültem, vagy nem. Azon múlt, hogy Svédországban borzalmasan fejlődik a svéd bajnokság, a tempó, össze lehet hasonlítani, vannak ilyen GPS eredményeink, mert minden mérkőzésen hordunk egy GPS mérőt, és össze lehet hasonlítani, hogy milyen tempóba játszottunk mondjuk 2020-ban, amikor én kikerültem, és 22-ben. Hatalmas különbségek vannak. Az, hogy az én szervezetem ezt egy kicsit feladta,
másképp
vagy
reagálta,
igen, az nyilván egy olyan dolog, amin nekem dolgoznom kell, és én azon vagyok, hogy most olyan szintre felépítsem a testemet és a szervezetemet, hogy ez többet ne történjen meg. De az, hogy a svéd bajnokság ilyen tempomba fejlődik, és nem csak a svéd, hanem tényleg az angol, a német, a spanyol, a francia, olasz, tehát vannak olyan bajnokságok, ami azt mondom, hogy bármelyik csapatba elmenne bármelyik magyar játékos, az hatalmas eredményt hozna, és hatalmas elő lenne a magyar válogatottnak.
Ugye, miután teljesen rendbe jössz, visszatérsz még a pályára, nem indulsz sportvezetői pályára.
Egyébként... Nagyon sokan mondják a barátaim, meg a... Hát igazából a pszichológusom is néha úgy hív, hogy kis forradalmár vagyok. Ez lehet, hogy Erdélyből jön nekem, hogy én szeretnék küzdeni azokért a dolgokért, amit én reálisan azt gondolom, hogy el tudnánk érni.
És a te szemszögödből ezek az értékek.
Igen, nekem ezek fontos dolgok, és én ezeket nem azért mondom ki, ezt szeretném hozzátenni, mert meg akarok bántani, vagy okoskodni szeretnék. Én 23 éves vagyok, abszolút rengeteg idő van még előttem, rengeteg dolgot kell még megtapasztalnom, de azt gondolom, hogy már most van egy olyan tapasztalatom azáltal, hogy most már évek óta külföldön játszom, amit szeretnék megosztani az emberekkel. És igen, hogyha abba hagyom a focit, én szeretnék segíteni, és azt a tudást, amit kint megszereztem, azt hazavinni, és átadni az embereknek, mert nekem a szívügyem a női foci, szívügyem a magyar női foci, és visszakanyarodva Ausztráliába, pont ezért posztoltam folyamatosan, és már túlságosan aktív voltam néha az ilyen social media felületeken.
Á, megint Siki Anna posztol.
Igen, adjad, már megint. Lehet már valaki azt gondolta. De pont megint ezért csináltam. Nem, de tényleg, nekem ez nagyon fontos volt, hogy más is lássa, hogy milyen ez.
Megfordult a fejedben, hogy esetleg országot váltsál?
Ez egy nagyon kényes kérdés.
Tudom, és, mert így, ahogy mondtad, hogy sajnos magyar válogatott, nem látod, hogy kijusson EB-re, VB-re.
Én azt gondolom, hogy nekem nagyon magyar tudatom van. Én Magyarországon születtem, a szüleim vásárhelyiek mind a ketten, az egész család erdélyi. Én nem tudom elképzelni, hogy én más válogatott bejátszok, mint a magyar válogatott, de azt bevallom, hogy megfordult a fejemben az, hogy mi lett volna, ha. Uh-huh. Mert nekem, amikor a szüleim 89-ben elhagyták Erdélyt, és átmentek Magyarországra, ők nem Magyarországon akartak letelepedni, hanem Svédországba egyébként. És a svéd állam nem fogadta be őket. És ezért kerültek egyébként vissza Magyarországra. És nagyon sokszor, egyre többször azt gondolom, hogy kimondhatom, megfordul a fejemből, hogy mi lett volna, ha ott sikerül nekik maradni, és én ott növök föl. És lehet, hogy amúgy akkor nem is fociznék.
Lehet, hogy kézilabdázna.
De az is lehet, persze, de az is lehet, hogy akkor most lenne egy VB bronz a nyakamba, ahogy a svéd válogatottnak van. Úgyhogy átgondoltam ezt már, nyilván gondolkoztam ezen sokat, de én nem soha nem váltanék válogatottat. Ráadásul nincs is erre lehetőség.
Ezt akartam megkérdezni, hogy nincs rá lehetőség, nincs. Mert már játszottál a magyar válogatottban.
Igen, úgy tudom, az a szabály, hogy 5 vagy 6 évet kell kihagyni teljesen ahhoz,
már
hogy...
Már annyit engedtek? Igen,
azt
régen
hiszem,
nem lehetett.
Azt hiszem 5 vagy 6 év, ahhoz, hogy válthass válogatottat. De ez mondom, tehát hogy 23 éves vagyok, ha várnék is 5-6 évet, 28-29 éves lennék, de én nem tudnék egy olyan válogatottba játszani, amit nem érzek magaménak. Nekem a magyar foci a szívügyem, Magyarország a szívügyem, ott nőttem fel, magyar vagyok. Igazából nincs is miről beszélni.
Hát, ha nőnek egy kicsit a posztjaid után, megkívánják a lányok a focit, látják, hogy el lehet odaérni, és beszéljünk egy kicsit a világbajnokságról is, hiszen repül az időnk, azért nagyon sok jó meccset láttál. Melyik volt a kedvenc meccsed? Van-e közülük?
Fú, nagyon nehéz, mert láttam az ausztrálokat, a házigazdákat Kanada ellen. Az egy fantasztikus meccs volt.
Teltház
természetesen. Az összes, lényegében az összes mérkőzés teltház volt, de nem csak az ausztrálok, hanem az összes Ausztráliában lejátszott meccs. Új-Zélandon nem volt teltház, de Ausztráliában majdnem minden meccsen teltház volt. És ez egy csoportmérkőzés volt, ez a csoportnak az utolsó meccse volt, és igazából aki nyert, az jutott tovább. Ha az ausztrálok kikapnak, akkor házigazdaként búcsúzhattak volna a csoportkörből, de egy fantasztikus meccset játszottak, és nem akarok butaságot mondani, de nagyon rossz vagyok az eredmények megjegyzésében, de vagy 3 vagy 4-0 lett, azt hiszem 4-0, de az a mérkőzés volt nekem a legnagyobb élmény. Nyilván fantasztikus hangulat volt, az egyik csapattársam egyébként ausztrál válogatott, úgyhogy ő is.
Kicsit őt volt is tudtam. Lelki kötődésed.
Igen, is? Ráadásul az ő mezét viselve voltam a pályán, vagy nem a pályán, a lelátón. Úgyhogy nekem az egy hatalmas
honnan
élmény volt.
Honnan volt olyan mezed?
Hát, szereztem. Úgyhogy nagyon jó volt, de ezen kívül láttam az angolokat. Nekem az angol foci az jelenleg a top futball, annak ellenére, hogy igen, kikaptak a spanyoloktól a döntőben, de nekem nálam az angol bajnokság és az angol foci az elit. Őket látni a dánok ellen az fantasztikus élmény volt, ráadásul vannak dán válogatottból is csapattársaim, vagy volt csapattársaim és barátaim.
Ott kinek a mezében voltál?
Hát ott egy dán lánynak, a Luna Gévicnek a mezébe voltam, a dánoknak szurkoltam, de azért meccs után szereztem egy angol válogatott mezt is, egy kis ismerősön és segítségen keresztül. Én nagyon nagy mezgyűjtő vagyok egyébként, és ezt nagyon sokan tudják rólam. Anya mindig azt mondja, hogy a szobám úgy néz ki, mint egy öltöző, mert a falra föl vannak rakva a mezek. Én minden válogatott meccsem után igyekszem egy mezt cserélni az ellenfélből valakivel, remélhetőleg, vagy ha lehet, akkor olyannal, akit ismerek. Azt gondolom, hogy ezek a mezek azok, amik örökre megmaradnak nekem, amikről, amire ránézek, akkor vissza fogok emlékezni arra a meccsre, és most is ezzel a Lucy Bronze-tól, az angol válogatott jobbvédőjétől szereztem meg a mezt, és az kint van a falamon, Martonvásáron otthon, úgyhogy bármikor, ha hazamegyek és ránézek arra a mezre, akkor ez a világbajnokság fog eszembe jutni, ami biztos, hogy örök élmény, és tényleg életem legjobb két hete volt Ausztráliában.
Mekkora házat készülsz építeni? Nagy hangára, ahol csak mezek lesznek?
Az a tervem, hogy lesz egy nagy konditermem a házamban, vagyis hát a házon kívül egy kis épület, és ott a falon lesznek a mezek. Jelenleg 35-36 mezem van egyelőre.
Nem csak női fociból?
Nem. Van egy távoli rokon, aki Csíkszeredában játszott, Tamás Nandi,
igen,
aki most Csákváron az MB2-ben ontja a gólokat, és Nandinak is például megvan a meze, vagy még régen a Fehérvárnál Vidibe játszott a Sándor Gyuri, tőle is van mezem, úgyhogy egyébként így fiúktól is van, akit így ismerek személyesen, de inkább a női foci, és mondom, inkább az a lényeg, vagy az a cél, hogy én cseréljek mezt, és akkor az még nagyobb, még jobb emlékként marad meg.
A döntőt hol nézted? A spanyol-angol döntőt.
A döntőt otthon néztem, Göteborgba. Már vissza kellett repülnem, folytatnom kellett a gyógytornát. Nyilván azért ez nagyon-nagyon luxus volt, hogy el tudtam menni ennyi időre, és elengedett a gyógytornászom és a klubom, de azért mégiscsak a fizetésemet a göteborgi csapatomtól kapom, úgyhogy vissza kellett mennem. Úgyhogy azt ott néztem, illetve a bronzmeccset, a svédek meccsét is ott néztük együtt, úgyhogy az is fantasztikus élmény volt. Göteborgban van egy hatalmas stadion, az a neve, hogy Ulevi. Ez egy nagyon régi stadion. Azt hiszem, ilyen 40-50 ezres nagyjából, és hatalmas kivetítőn közvetítették a mérkőzéseket, az összes meccset, és oda begyűltek az emberek, és legyen az bármilyen meccsről, minden meccset ott néztek együtt az emberek, úgyhogy fantasztikus hangulat volt, úgyhogy én is azt gondolom, hogy feltettem az íre a pontot azzal a döntő meccsel. Ez a VB nem csak nekem, hanem az egész női focinak a legnagyobb eseménye volt, és bízom benne, hogy jövőre Párizsban az olimpián én is hasonlót fogok átélni, nyilván mint nézőként, de már azt is már nagyon várom.
Ha már mezek, akkor a svéd bronzmeccset kinek a mezében nézted, és a döntőt?
A svéd bronzmeccset jelenleg a Wolfsburgban játszó Rebecca Blomqvistnek a mezében néztem vele. A 2020-as évenben, az első szezonomban játszottam a Göteborgba, és megvan a barátság azóta is, úgyhogy abszolút egyértelmű volt, hogy az ő mezébe fogom a meccset nézni. A döntőt viszont, hát így, hogy Lucy Bronze-nak megvolt a meze, így az ő mezébe ülve néztem, és bár az angoloknak szurkoltam, de bevallom őszintén, egy kicsit örültem is, hogy a spanyolok nyerték a világbajnokságot, mert azzal, hogy tavaly megnyerték az angolok az EB-t, nagyon elindultak egy nagyon jó úton, de az, hogy most nem ők nyertek, hanem más valaki, az egy kicsit most elindítja azt az országot is, és egy jó úton, és most nem csak az van, hogy az angolok a fő ország, akik a legjobban nyomják a női focit, hanem most már a spanyolok is hozzá csatlakoznak. És nyilván a spanyolok azért a Barcelonával meg a Real Madriddal már egy jó focit képviselnek, de akkor ez még egy kicsit tolni tud rajtuk.
Igen, és sajnos a spanyol világbajnoki győzelem azért bekerült egy furcsa árnyékba. Volt az a bizonyos csókos jelenet, ugye erről beszélt a sajtó nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Neked nőként mi a véleményed erről? Nem tudjuk, mi történt ott. Az elején úgy tűnt, hogy közös megegyezéssel csókolták egymást, meg aztán kiderült, hogy mégsem. Aztán ilyen felvételek, olyan felvételek jelentek meg. Én ebben döntőbíró nem tudok lenni, várom a fejleményeket. Csak úgy elindult egy elég kemény folyamat.
Az, hogy 2022. szeptemberében, egy évvel ezelőtt a spanyol válogatottból azt hiszem 15 vagy 16 játékos aláírt egy petíciót, hogy szeretnék, hogy az edzőt, illetve a stábot leváltsák, az azért elég sok mindent elmond arról, hogy ezek a problémák, amik most a tévé elé is kikerültek, azok már régóta ott vannak a spanyol válogatott környékén. Nekem is erről nyilván megvan a véleményem, mint nőként, mint játékosként. Férfi fociban ez soha nem fordult volna elő. Tehát az, hogy egy világbajnoki aranyérem átadásán egy férfi játékost egy nő megcsókoljon, aki éppen igazából csak kezet kéne fogjon a játékosokkal, az soha nem fog előfordulni.
Még akkor sem, hogyha a saját szövetsége elnöke, esetleg jó kapcsolatban
nem.
Van
ilyen,
játékosa.
Ilyen nem fordul elő.
Igen, nem nagyon szokott előfordulni sporteseményeken, csak nagyon-nagyon ritkán férfeleség között, esetleg, ha az edzőnek a felesége is a pályán.
Igen, volt egy ilyen jelenet, valamelyik is. Világbajnokságon Iker Casillasnak a felesége volt a
riporter. Igen.
De az megint más, az egy teljesen más sztori.
És mégis az is visszatetsző volt valamilyen szinten, mert nem kell összekeverni a szakmát a házas élettel.
Ezzel nagyon egyetértek. Úgyhogy engem nagyon elszomorított, és nyilván a spanyol játékosok se ezt érdemelték, hogy megnyerik a világbajnokságot, igazából a legnagyobb dolog, amit focistaként elérhetsz, és megnyerhetsz. És igazából az egész ünneplést, és az egésznek a hangulatát elviszi ez a téma, ezt ami azóta is tart.
Egy csók és más semmi. Tehát tényleg olyan, mintha meg se nyerte volna.
Igen, és ez nagyon-nagyon szomorú. Úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy egy olyan irány van a spanyol fociban, ami most ugye bejelentették, hogy leváltják az edzőt, valószínűleg akkor az egész vezetőséget...
Az elnök tiltakozik, nem akar lemondani, hogy én ez azt közös gondolom, megegyezéssel nekem született az a csók, de...
Egy ilyen helyzetben az elnök, hogyha egyből azt mondja, hogy butaságot csináltam, elnézést kérek, akkor ez a téma már rég le lenne zárva. Vagy azzal, hogy akkor őt egyből eltávolítják arról a pozícióról, vagy akkor valahogy ezt megbeszélik, és akkor le el van simítva. De az, hogy most már hetek óta, mi augusztus 20-án volt a döntő, vagy 21-én volt a döntő, és most már hetek óta ezzel van a média tele. Nyilván én, aki folyamatosan a női focit követem, nekem az Instagram, a Facebook is többet dob fel a női foci tartalmakból, és igazából nincs olyan nap, hogy felmegyek valamelyik social media felületre, és ne ez jönne velem szembe még mindig. Én nagyon igazából a leginkább, amit érzek, az, hogy sajnálom a játékosokat. Hogy nem ezt érdemlik, hogy egy VB győzelmet nem tudnak megünnepelni, és nem az van, hogy mindenhol ilyen utcabálok vannak, és őket ünneplik. Illetve azt is hozzátenném, hogy az a 15 játékos, aki tavaly szeptemberben aláírta azt a petíciót, azokban nagyon sok olyan játékos van, aki egyébként ott kellett volna legyen a keretbe a tudása alapján, de egyszerűen azt mondta, hogy ők kiállnak a véleményük, és azért, amiért aláírták azt a
petíciót. Igen, és azóta több válogatott játékos is visszautasítja a válogatottba való behívást. Hát nem ez a szép oldala a női focinak sajnos.
Csiki Anna,
szépen lassan jár le az adásidőnk, és én még beszélgetnék veled órákon keresztül, mert nagyon-nagyon benne vagy, és akkora szenvedéllyel beszélsz erről a női labdarúgásról, amit külön köszönök neked. Én is nagyon szeretem a női labdarúgást, éppen azért, mert a férfitől ellentétben, vagy férfi focival ellentétben talán még azt a romantikus periódusát idézi fel, amikor a játék számított.
Igen.
Nem a pénz, nem a dicsőség, hanem maga a játék, élvezzük a játékot. Én nagyon remélem, hogy hamarosan te is ugyanúgy fogod élvezni a focit, mint ahogy beszélsz róla. Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, illetve, hogy elfogadtad a meghívást, úgy éreztem, mint egy előadáson. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
És bármikor szívesen látunk, amikor erre jársz, járjál minél gyakrabban.
Igyekszem. Köszönöm szépen.